Híradással 8 órakor jelentkezünk legközelebb, 4 perc elmúlt 7 óra.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kettesben Tolnai Klárival Szilágyi János beszélget.
Kedves művésznő, ön sok helyütt elmondta már egyszer szó szerint így. Engem tényleg és őszintén semmi nem érdekel, ami múlt, még az sem, ami tegnap volt, csak a holnap. Miért ér vissza ez a gondolat szinte valamennyi nyilatkozatában?
Mert biztos igazat mondtam, nem hazudtam azért. Hogy miért mondom ezt, vagy hogy miért ér vissza?
Igen, ez feltűnt nekem, hogy mindig elmondja, amikor csak alkalmat talál erre, elmondja, hogy önt nem érdekli a múltja.
Ezt valahogy ki kellene magamban is nyomozni, tulajdonképpen. Miért is mondom el, hogy miért van, hát arról nem tehetek, az a természetemből adódik. Tulajdonképpen én nagyon egészségesnek tartom ezt magamban, ezt a tulajdonságot, hogy nem visszanézni. Például a szülőfalumba egyszer mentem, de akkor is filmezni véletlenül vissza, és rettenetes volt. Mert az ember gyerekkorában valamit elraktárolt magában, ami gyönyörű volt, ami szép volt, és visszamenni, van is egy ilyen mondás, gondolom, hogy visszamenni másodszor nem szabad, vagy valami mondás van. De hát én szerintem ez mindenre vonatkozik. Ez minden emlékre, minden múltban megtörtént dolgon fölöslegesen töprengeni, vagy búslakodni azon, hogy elmúlt, de szép volt, de kár, hogy már nincs. Ez egy nagyon rossz dolog, nagyon hátráltató dolog, és bennem ez nincs meg, nem szándékosan csinálom, csak egész egyszerűen, még el is felejtem. Teljesen sokszor egész-egész butának nézek ki ezzel kapcsolatban, hogy azt neked hát a múlt évben, hát nem emlékszel, nem. Ott léptél föl, tényleg nem.
Szóval ostoba feltételezés volna arra gondolni, hogy esetleg meg akarja tagadni a múltját, vagy menekül
előle? Nem, ha kérdeznek, én minden, amit csak tudok a múltból, elmondom, tessék nyugodtan.
Talán emiatt van az is, hogy nagyon sok színész és színésznő lakásában jártam már, és szinte megszokott dolog, mint más lakás előtt a lábtörlő, hogy kint az előszobában régi szerepekből fényképek, aztán bent a könyvespolcon nagy albumok, sorba rakva a kritikák, a nyilatkozatok, a megemlékezések. Önnél semmi. Alig tudunk elővakarni valamiféle régi...
Van egy jócska aktatás, hogy belevágban egy-két dolog, de valóban nem, szisztematikusan nem gyűjtök semmit. Hogy ez is miért van, nem tudom. Talán a pillanata fontos a színész életében. Az a perc, amikor az a közönség előtt olyasmit nyújt, amitől egy percre sírnak, vagy nevetnek, vagy jobbak lesznek, vagy... Tehát ez egy pillanatban élő művészet. Ezen is kár képeket nézegetni, hogy játsztam, rendeztem.
Na akkor kössünk egy kompromisszumos megoldást. Menjünk vissza olyan messzire, amikor még nem volt színész. Tehát az a bizonyos falu, ahol olyan rosszul érezte magát, mikor visszament, ez melyik volt? Hol született?
Mogorra, Balassagyarmattól a harmadik község volt. Ott apámnak ott volt úgynevezett kisbirtokos, volt 4-500 volt földje, és én ott voltam gyerek. Onnan jártam be iskolába, Balassagyarmatra, polgáriba. Hát ott mindig mezitláb, fáramászás. Tehát egy olyan falusi életem volt, mint ma is, gondolom, a falusi gyerekeknek, amiért én nagyon hálás vagyok a sorsomnak, mert rengeteg frissességet, üdességet szív magában ilyen helyen az ember, amit soha nem fogok talán elveszíteni ezért, mert hogy falun nevelkedtem. Aztán innen hát elkerültem 14 éves koromban már Zárdában, már angol kisasszonyoknál végeztem kereskedelmit, elég messzire Nyíregyházára, ország másik felébe, hogy miért, azt nem is tudom.
Saját akaratával, vagy a szülei javasolták?
A szüleim, igen. Hát én tanítóni akartam lenni. Már ebben benne van egy kis színészet is, gondolom én, mert az, hogy másokkal foglalkozni, tehát másokat tanítani, vagy nevelni, vagy lényegében a színészet se más, egész lényegében. Nem más, nem tudni milyen okból. A szülők néha gyerekeiket olyan félre ismerik, vagy rosszul ismerik meg. Csak számoláshoz nem értek. De ahhoz aztán semmit. Pénzhez, számoláshoz. Hova adtak a szüleim? Kereskedelmi iskolába. Tehát teljesen fordítottjára került a dolog. Természetesen leérettségiztem rettenetes nehezen. Az már Debrecenbe, 2 évet Nyíregyházi Zárdába, 2 évet Debrecenbe, nem szerint női kereskedelmi iskolába. Elég beszáguldoztam gyerekkoromban az országot, mert közben a szüleim tönkre mentek. És Debrecenbe költöztek. Tehát így mentem utánuk. és aztán Debrecen is magáénak tart, és Balassagyarmat is.
Ekkor 18 éves volt.
Igen, és akkor fölkerültem Pestre, úgy nevezett, akkor így mondták, bálozni, ami alatt mindig azt kellett érteni, hogy adjátok férjhez ezt a lányt rokonokhoz, tehát egy télen át báloztam, táncoltam, és akkor kerültem életembe először színházba, operába, akkor láttam, a falun csak cirkusz, vándorcirkusz láttunk időnként, és hát bevallom, hogy rettenetes nagy hatásra volt rám, komolyan vettem, teljesen komolyan mindent, és hogy mertem ezt elhatározni, hogy színésznek akarok lenni, nem is tudom, mert nem mutatkozott bennem semmi ilyen önmutogató hajlam, sőt, nagyon szégyellős voltam, nagyon kis untám, ahogy azt mondani szokás. Önképzőkörül egy verset nem tudtam elmondani, belesültem, elsírtam magam, ahogy a hülye gyerekek szoktak az iskolán. Tehát mikor én azt mondtam, hogy színésznek akarok lenni, akkor természetesen nem is felháborodás vagy ellenkezés, inkább egy sajnálkozó ámulat, bámulat a családba, hogy ez hogy jutott eszembe. És hát én ilyen ideálisakat mondtam, és ilyen szépeket, hogy szépeket akarok adni az emberiségnek, meg nevelni akarom, meg hát ugye ilyesmi. Ezt azért mondom kicsit ilyen gúnyosan és idézőjelben, mert túl szépen hangzik, és nem akarom itten szenté avatni magam a múltban sem. Valami azért ebbe volt is bennem mindig, a színészetemben is volt ebből mindig valami, én azt hiszem. Ami alatt azt értem, hogy lárpurlár játszani, azt nem szeretek. Tehát az, hogy csak színpadon legyek, az a lényeges, hogy játsza, mindig játszani, ezt nem szeretem. Én csak akkor szeretek játszani, hogyha a szereppel valamit úgy adtam, úgy érzem, hogy előadás után, hogy na hát ez szép este volt, sírtunk, nevettünk együtt minden. Az, hogy csak fölmenni és ottan lötyögni össze-vissza, és rossz darabokba, rossz szerepeket, ilyet, olyat, amolyat, nem nagyon szeretem.
És akkoriban ez hogy ment, hogyha a lány teljesen váratlanul bejelentette a családnak, hogy színésznő akarok lenni? Ez egyszerűen ment, eddig a dolog ment. És utána mit kellett akkor csinálni?
Hát tulajdonképpen szegény apám abban az évben halt meg. Ő volt jobban kétségbeesve, miután apa-lány viszony az inkább ilyen. Az anyák mindig egy kicsikét kacérkodnak ilyen gondol. Anyám nem volt annyira kétségbeesve. Mit kellett csinálni? Hát ezt mi se tudtuk. Akkor, mikor báloztam, itt rokonoknál voltam fenn, és hát őket kértem, hogy vittek is sokat színházba, operába, és hát magamtól elmentem jelentkezni például a Hunnia filmgyárba, hirdettek statiszta lányokat felvenni, ott végignéztek 2000 lányt, hát ott bekerültem statisztálni, és egy nyáron át ott statisztáltam mindenféle filmekben, és akkor jött valaki mondani, hogy a Víg Színházban keresnek egy szerepre, Dots Wars című darab volt, egy fiatal lányt, és már végignézték az összes iskolákat, a főiskolát, és minden nem találnak megfelelő, egy nem tudom, hogy amerikai kis úri lány kinézésű valami kellett volna. És a lányokat összebeszéltek egy csomóra, hogy menjünk bejelentkezni. Hát nekem az olyan volt, hogy nem is tudom, Hollywood, vagy mi az, hogy Víg Színházba, de belépni is csak áhítattal lehet, nem, hogy tanulás nélkül adtam. De addig heccelődtek ott a lányok, megfogták egymás kezét, engem is, és bementünk valami 6-8-a jelentkezni. Föllöktek a színpadra, én csak arra emlékszem, és álltam, mint a borjú az Újkapu. Előtt lent ült a nagy, hatalmas Jobb Dániel, aki akkor volt az igazgató, és a Hegedis Tibor, mint rendező. És nagy csend, aztán a sötétből egy hang, hogy na, gyerünk, mit tudsz? Mondtam, gépelni, könyvírni, gyorsírni, ilyen rémült hülyeségemben, nagyon humorosan hangzott, mondtam, mire nagyon elkezdett lent nevetni. Na hát, ez nagyszerű, hát akkor mit keresel itt? Mondtam, mert azt unom, és színésznek akarok. Ez egy nagyon jól sikerült beszélgetés volt, és azt mondja, hát akkor egy verset, valamit. Mondtam, nem tanultunk, nem tudok verset, énekel, nem tudok énekelni. Hát ez annyira meglepő volt, mert ilyen helyen mindenki nagyon tud mindent, van egyből monológot, igen, azt is minden, fejre is állunk, kézre is. Úgyhogy annyira semmit nem tudtam, biztos a kinézésem át, ugye tetszett az igazgatórnak. Azt mondta, na hát majd itt maradsz, és majd megnézzük. Attól kezdve én ott voltam, mint úgynevezett ösztöndíjas növendék. Nagyon pici szerepekkel mentem előre, szóval nem voltam üstökös, nem dobtak fel az égre egyből valami 3-4 évig, csak ilyen tálalva van ilyeneket játszottam. Aztán kérem szépen tálalva van, hogy valamivel hosszabb legyen. Nem tudom már hányban, aztán volt az első nagy sikerem a Francia Szokollány. Az jó pár évvel, az ott belépésem után bízták rám. Hát az is valahogy úgy sikerült, hogy még a házi főpróbán felrohant az igazgató, megfogta két vállam, és az öltöztetőnéni nézte, körülbelül 20 percig rázott, így mint egy műzét sékert, és valami olyasmit kiabált, hogy tönkreteszed a színházat, és ez nem humoros, ez nem bájos, te nem franciásan beszélsz, te tótul beszélsz, és én így lötyögtem, mint egy séker a kezeik között, aztán bevágott a falba, sarokba, ott hagyott, és aztán folytattuk a következő felvonást, és óriási siker lett. Úgy látszik, nem úgy látszik, tudom magamról, hogy kemény kézzel kell velem bánni. Szóval úgy, ahogy a mai fiatalokkal
hát bánnak, az első nem nagy, lett volna színész nagy belőle. Szerep, aztán a Vígszínházban nagyon sok csinos, illatos leánykát alakított még.
Hát igen, sok-sok úri lánykát, de hát akkor ez volt darabilag is a divat, és hát vagy a társadalmi kis színjátékok, vígjátékok mentek. Na nem, az első komolyabb szerep volt ott a hat szerep keres egy szerző.
Pirandello,
a Pirandello, igen. Hát abban volt az első, mondjuk olyan véres drámai szerepem.
Ez váratlanul érte ön?
Teljesen váratlanul érte, az igazgatóm bízott bennem, és az mindig nagyon jó nekem, ha bíznak. Én magamtól, ha azt mondják, hogy mernéd ezt, akkor mindig azt mondanám, hogy nem. De ha azt mondja valaki, ezt el kell játszani, és ezt el fogod játszani, akkor tudom játszani.
Én a váratlant arra értettem, hogy a szereppel való találkozás, a váratlanul érte-e önt, hogy meg tudja csinálni? Hogy egy egészen más figurát meg tud csinálni, mint amit eddig.
Meg, hiszen hát ha feltételezzük azt, hogy valakiben van színészi tehetség, akkor mindent meg tud csinálni, mert mint ember mindnyájunkban megvan minden. Csak egyiknek ez az erősebb oldala, másiknak az. Egyik csak gonoszkodik, a másik rablógyilkol. De lényegében megvan minden oldalunk. Hát nézzünk egymás szemébe. Tehát mondjuk ez az úgynevezett sokat emlegetett, általam emlegetett sokat, színészi bátorság, én ezt úgy is szoktam értelmezni, hogy merjünk úgy kitárulkozni, hogy nem csak a szép oldalunkat megmutatni, ez egy bátorság. Tehát, hogyha színpadon gonosznak, vagy csúnyának, vagy öregnek, vagy kell lenni a szerepben, merjünk szépen, ne tegyünk úgy, mintha, hanem van nekünk az, mutassuk meg.
Mivel ön annak idején számtalan filmben játszott, és a Vígben is sok könnyű kis darabban volt naíva, hamar ismert és népszerű lett. Sztár, ha úgy tetszik. Ma ezt a szót nem igen használják, ennek ellenére mégis vannak, akiket ismer és szeret a közönség. Ön is ebbe a kategóriába tartozik. Itt talán könnyen tud válaszolni arra a kérdésre, hogy milyen volt az élete egy sztárnak akkor, a háború előtt és ma?
Milyen volt az élete? Hát, ha sztár volt, akkor az azt jelentett egyben, hogy divatban van. Tehát egyik filmből ki a másikba be, én részemről. Pláne akkor még fiatal is voltam, tehát ha azt mondom, hogy ma a Piros Ildikó, vagy ez a kategória, ez a korosztály, akkor bizony vittek. Ma nem viszik annyira a fiatalokat se. Akkor valaki divatba jött, akkor egyik filmes a másik után kötötte vele a szerződéseket, úgyhogy volt év, amikor 4-5 filmet is csinált egy. Vagy már direkt kínos volt, hogy a körúti út fölötti logó plakáton az arcképem, és akkor befordulok a Rákóczi, az Uránia mozi előtt egy másik filmből, egy másik arcképem, szóval tele volt a plakát, az én plakátjaimmal a város. És érdekes módon nem unta a közönség, persze sokáig nem lehetett volna csinálni, mert én azért azt hiszem, hogy a jóból is megárt a sok, de akkor nagyon vittek valakit.
Én
sztároltak, ez kifejezés is volt, akkor igen. Sztárolni valakit.
Tehát én erről a világról csak régi színházi lapokból tudok, ami nem hiszem, hogy a valóságot tárta az emberek elé. Nagyon ilyen könnyed, kellemes életet írtak le önökről, a sztárokról. Valóban így is éltek? Hát, egyik üdülőhelyről a másikra, esti mulatságok, és így tovább?
Nem. Hát ugye voltak, akik úgy éltek, és vannak, akik ma is úgy élnek, hogy minden este valahol isznak, becsípnek, mulatnak, kocsiba ülnek, leszaladnak Balatonra. Hát ez teljesen egyéni, ez nem a kortól függött, hogy abban a világban csak mulatoztak, és most nem. Aki komoly volt, az akkor se csinálta, vagy akit lekötött a pályája, vagy az érdekelte. Aki nem, hát az másképp élt.
És abban az időben hogy alakult a magánélete, mikor ment férjhez?
Az első film főszerepem volt tisztesség a kivételnek, maga talán jobban tudja.
Hát az igazság, hogy rengeteg filmcímet felírta maga meg, hogy melyik volt a leges, sajnos nem tudom.
Azt rendezte Rátonyi Ákos nevű fiatal filmrendező, és a film után mindjárt meg is kérte a kezemet, és én mindjárt hozzá is mentem. Ez egyben megoldott olyan dolgokat is, amik, hát meg kell mondanom, hogy ebben nagy különbség van most és akkor, hogy nem volt veszélytelen csinos fiatal színésztőnek lenni abban az időben. Tehát azok a kis furcsa és csúnya pletykák, amik különböző szereposztó díványokról szólnak, hát az bizony úgy volt. És akkor nagyon nagy védelmet nyújtott egy ember, egy nőnek az, hogy férnél van szakmán belül. Érti, mire gondolok, és gondolom a közönség is érti. És hát valóban ez így is volt. Aztán szültem egy kislányt. Ez is akkor például sokkal problematikusabb volt, a gyerekszülés. Mert az ember naíva, ugye abban a korban naívákat játszottam, kis aranyos kis tiszta kislánykákat, és be fel kellett mennem az igazgatóhoz, majdnem, hogy így mondhatnám, engedélyt kérni, vagyis bejelenteni, hogy baj lesz-e abból színészileg és szerződésileg, ha én szülnék egy gyereket, mert én szeretnék. Szerencsémre olyan igazgató volt, aki nagyon okosan azt mondta, hogy dehogy lesz baj, sokkal jobb színésznő leszel, sok érzést meg fogsz ismerni, tessék csak szülni, csak utána vigyázz, hogy nézel ki, stb. Tehát ma ez nem ilyen probléma, máma divat a szülés, vagy így mondjam. Akkoriban nem volt divat színésznőnek, mert azt mondták, jaj, hát a közönség kiábrándul belőle, hogy kijön kislányokat játszani, és mindenki tudja, hogy mama. Akkor ez volt a...
És anyagilag akkor milyen helyzetben volt?
Hát a filmet nagyon jól fizették, a filmeket abban az időben. Hát nem tudom én ezt összehasonlítani, a forint és pengő és tudom mi. Mondjuk úgy, hogy egy filmből, két filmből lehetett venni egy nagyon szép kocsit, amerikai kocsit például. Hát a színházban volt egy olyan normális polgári gázsi, amiből két szobás lakásban szépen csendesen meg lehetett élni. A színháza nem fizetett soha rettenetes jól.
És volt szép amerikai kocsija?
Volt. Kocsink. Hát ketten kerestünk, ugye. Azért nem tudom, ha egyedül éltem volna, és lett volna-e. De hát ketten kerestünk, volt kocsink, és építettünk villát is. Ahogy ma is. Ahogy ma is, tulajdonképpen. Volt egy kis szőlőbirtokunk is a Balatonon. De hát ez már mind a múlté, ami szintén nagyon helyes. Vagyis nem sírom vissza.
És most, ha már az anyagiakról beszélünk, sokat kell dolgozni azért, hogy a megfelelő színvonalon fent tudja magát tartani?
Egyáltalában nem. Egyáltalában nem. Egyrészt én magam se vagyok nagyon igényes, se öltözködésre, se általában semmire, ilyen külsőségre. Másrészt, hát nem is tudom, hogyha nagyon sok pénzt hozzávágnának, mit csinálnék velem, mert hát mit? Az ember vagyont nem gyűjt, és építkezni, ami most ilyen szédületes divatban van, hát én azt egyrészt már nem vállalom, annak azzal járó izgalmakat. Másrészt, hát annyira egyedül vagyok, és egyedül élek, hogy üljek egy villába, és nézem a különböző falakat, vagy nincs értelme. Én így nagyon jól érzem magam egy ilyen belvárosi kétszobás lakásban, ami centrumban van, van egy kis szasztava kocsikám, ha kin akarok lenni, akkor beleugrom, és barátaimnak a kertjeiben garaszolok.
De ez a kocsi nem régen van meg, úgy tudom, hogy kollégái hosszan tukmálták, beszélték rá arra, hogy vegyem végre egy autót, mert mindig villamossal, busszal járt, és gyalog ment haza.
Általában mindennel erőszakoskodni kell velem. Mindennel. Valamilyen egyfajta lustaság, tunyaság van bennem, olyan minek, nem olyan fontos. Aztán ha akad valaki, aki meglögdös kicsikét, akkor megyek és csinálom. Hát ez a lányom volt, aki meglögdösött, hogy most már mamikám, tessék egy kocsit venni. Akkor vettem egy Trabantot, amit nagyon lenéztek, egy szerelőhözet szerelmentem valami hibával, azt mondtam, majd akkor jöjjön hozzám, ha kocsia lesz. Hát akkor borzasztóan meg voltam sértve. Nagyon szerettem különben. Az 3 évig jártam azzal, és most van 2 év volt egy kizasztóval. Nagyon elég egy nőnek.
Én tulajdonképpen ezt a pénzügyi helyzetét azért kérdeztem, mert most nyáron is vállalt egy szabadtéri szereplést, a Luxemburg Rufet, és olvastam egy cikket, az elég régi, kb. 10 éves, amire megdorgálják önt, az újságíró, hogy hogy képzeli egy Tolnai Klári, egy nagy Tolnai Klári, hogy a kamera varietében elvállal egy szerepet.
Igen.
Hát a kettő hogy jön össze? Valóban nem, nekem nem ez a problémám, hogy miért vállalt ezt szerepet, hanem mikor vállal el a színházon és a filmen kívül mást is, és ha elvállalja, miért?
Hát van, aki pénzért, és van, amikor én is mondjuk olyan helyzetben vagyok, hogy valamire kifejezetten gyűjtök, és ugye szezon alatt nincs az embernek ideje nagyon mellékesen keresni, ha színházba sokat foglalkoztatják. Erre mindig a nyár. Vagy film, vagy szabadtéri, vagy úgynevezett hakni, tehát ilyen tarka műsorban való részvétel. De ez egy több rétű dolog erre felelni. Indító ok lehet az is, hogy mondjuk voltak olyan éveim, azt hiszem ez a kamara varietéi föllépésem, volt olyan, hogy csupa ilyen mély dráma volt mögöttem akkor, már évek óta. Most ez nagyon... hogy mondjam, megterheli az ember lelkét, hát ha szabad ezt a kifejezést használni, ha egymás után ilyen vágyvillamos nóra, nem tudom, mik mentek, egyik mélyebb dráma a másik után, ilyenkor az ember ösztönösen lazítani szeretne. Ilyenkor mondjuk az, hogy de jó lenne már egy zenés vígjátékot játszani, már nem lehet kibírni ezt a sok drámát és szenvedést és bőgést és minden. És a prózai színészek meg különösen kacérkodni szeretnek ezzel, hogy kis ének, kis sanzon. Hát ugye a rádiót kinyitom nagyon gyakran olyan nevek, hogy Darvas Iván, vagy Gábor Miklós, vagy Básti Lajos kis sanzonkát énekel. Hát ugye nem azért vállalja, mert annyi pénzt kap érte, és nem is azért, mert ő tud legjobban sanzont énekelni az országban. Ennek van egy pikantériája, hogy egy prózai színész egyszer csak odaáll, és egy könnyed kis sanzont előad, gondolom. Igazam van?
Igen.
Tehát jól esik az embernek. Én ott régi filmdalokat énekeltem, és még egy olyan sanzonszerűséget. Hogy ez az újságíró akkor megtámadott? Hát mondjuk az ő lelkében én olyan nemes nagy szerepekkel éltem, mert is úgy emlékszem, föl is említette a Nórát éppen.
Igen.
Egy Nóra ne lépjen föl egy kabaréba. Azt hiszem, a francia színésznők nagy része csinálja ugyanezt, és ettől nem esik le a korona a fejünkről. Ez a nyári dolog pedig most olyan volt, hogy bármint említettem, hogy nagyon egyedül élek, tehát mióta anyám meghalt 2 éve. Egyedül nyaralni nem jó. És nagyon sokat utaztam már egyedül, Mongóliától Londonig és Amerikáig és mindenfelé. Nem nagyon jó dolog egyedül. Nincs, akinek azt mondja az ember, hogy jaj, nézd, de érdekes vagy, de szép ez, vagy egyáltalán. Nyaralással is valahogy így vagyok, hogy inkább dolgozom, úgy teljen el a nyár.
Többször említette, hogy egyedül él. Ez egyben azt is jelenti, hogy magányos?
Nem, az egész más a magányosság. Már mit értünk magányos alatt, hogy egy olyan belső visszavonultság?
Hát erre gondoltam.
Nem, nagyon sokat vagyok. Barátok köz nagyon sokat járok. Társaságban, már olyan társaságban, inkább szörök színészek közé, hát civilek közé nem annyira.
Van olyan ember, akit már pont a felhív telefonon?
Nincs, az nincs.
Sőt sem?
Sőt, ez nagyon csúnya hibám. Nagyon sok kedves barátnőm van, akik ezt nagyon-nagyon rossz néven veszik tőlem. Ezúton is bocsánatot kérek tőlük. Minden szeretettel körülvesznek, és nekem vannak ilyen furcsa, kihagyásos, tehetetlen napjaim és heteim is néha, hogy így nézem a telefont, föl kéne hívni, illene, nem hívom. Inkább rakom a passziánszt helyette. Megfejthetetlen számomra is, hogy miért van így.
Említette, hogy édesanyja meghalt, és lánya...
A kislányom nem, ő 57-be kiment Londonba, akkor az apja még élt, ő hozzá. És most Bécsben, mindig közelebb jött, aztán Münchenben élt, és most már Bécsben van. Én nagyon sokat van itthon, most volt itt 3 hétig. Igaz, hogy betegszabadságon, meg kis operációja volt, és itt volt 3 hétig. Nagyon gyakran, hát onnan nagyon könnyű most Bécsből hazajönni, aztán egy pecsét a határon, ennyi az egész. Úgyhogy elég gyakran van itthon. Tehát ez az egy érzés azért nekem, hogy itten nem messze van egy lányom. Ez jó.
De minden ember életében van egy korszak, amikor szembe kerül önmagával, amikor bizonyos dolgokat át kell értékelnie. Amikor vagy amitől kezdve másként kénytelen szemlélni a világot és benne önmagát. Egy nő életében ez az időszak problematikusabb, egy színésznőjében hatványozottabban. Az öregedésre gondolok. Készült-e tudatosan ezekre az esztendőkre? Egyáltalán ön hogyan viseli a korát?
Köszönöm szépen, miután most voltam nagy titokban 60 éves. Tehát erre is ki akarok térni, hogy ezt tulajdonképpen utólagon nevetségesnek találom, hogy én nem engedtem, és nem akartam egy nyilvánosabb ünneplést, mert valóban azt a láncatot keltettem vele sok emberben, most már itt kimondom a nagy nyilvánosság előtt, hogy én le akarom tagadni, vagy legalábbis restellem. Hát nincs mit restelni. Egyrészt én nagyon korán mentem a korom elé, hogy fejezem ki, a szerepeknek. Tehát attól kezdve, hogy a Hubainak eljátszottam az Ők tudják mi a szerelem című darabot tévén is, és a Pesti Színházban is, ahol azt hiszem 80 éves voltam, vagy 90, nem tudom pontosan. Ahogy nagyon sok olyan szerepet játszottam már, ami idősebb, nem most csak, hanem már 10 évvel ezelőtt is, ami idősebb volt nálam. Tehát így, hogy a Pécsi Sándor hol a fiam volt, hol a férjem, hol a szeretőm, hol a gyermekem, vagy a Gábor Miki is volt már fiam is, meg férjem is, meg... Tehát egyáltalán nem érzem én, és én nagyon sajnálom azokat a színésznőket inkább, akik egy bizonyos koron nem tudnak túllépni belül, önmagukban, mert ez megakadályozza abban is, hogy aztán kívül is, tehát szerepkört se tudnak váltani. És akkor bajok vannak, ugye, hát van egy pár példa környékünkön. Nem, engem egyáltalán nem zavar. Nem zavar, hiszen a halál gondolata is lényegében valahogy úgy mindig itt van hátul, hogy hívják ezt az agyam legcsicskében. Ez egész fiatal korom óta, tehát nem halálfélelem, és nem a halálvágy, nem egy negatív értelemben, ami engem befolyásol, bárhogy is. Mondjuk inkább egy olyan kis bölcsességi ponton van itt hátul, hogy hát ez egész természetes. Azon kívül azt hiszem, hogy a természet maga is gondoskodik, roppant okosan. Az öregedés folyamata, ha az ember odafigyel önmagára, testére, lelkére, gondolataira, hogy az, ami 10 évvel ezelőtt tetszett, ma megnézem, és nem tetszik. Tehát akkor magától változik valami belül, nem tudom, hogy jó-e vagy rossz, de változik. Tehát nem kell semmi különleges erőfeszítést ezért tenni. Erőfeszítéseket azért tesznek nők, hogy még ne, jaj, még ne. Az egy nagy munka lehet, az tényleg fárasztó lehet, hogy futni a saját szépsége, vagy fiatalsága, vagy kora után. Van nő, aki ebben nagyon sok munkát fetszol, hogy ezt a szép szót használjam. Én erre azt hiszem nem lennék képes, de nem éri meg. Mert az öregedéssel annyi minden jár együtt, szép dolog. Tehát a kitágultabb nézőpontok, a másképp látása, jobban átlátása a dolgoknak, ami fiatalkorban nem lehetséges. Amit nem adnék oda azért, ha most azt mondják, hogy lehetsz 20 éves. Csak azzal a fejjel, persze. Ezzel igen.
Hát talán nem tudok használni, hogy ön most bölcsességeket mondott, és én már többször beszélgettem önnel régebben is, és mindig azzal váltam el öntől, azzal a gondolattal, hogy egy bölcs emberrel, egy okos emberrel beszélgettem, és azt tudom, és hallottam másoktól is, hogy van önben valami bölcsességre való törekvés, valami általános megértési vágy, ami valljuk be őszintén, és elnézést kérek minden női hallgatótól, ez nem kifejezetten női tulajdonság. Például mondok önnek egy nevet. Paul Branton. Ugye önöknek ez a név nem sokat mond, Tolnai Klárinak annál inkább.
Valóban megenged, hogy rágyújtsak.
Sőt, kérni akartam, mert a beszélgetésünk első fél ideje lejárt, most híreket fognak mondani, azt hiszem mind a kettőnek jót tesz, hogyha rágyújtunk, én is rágyújtok, és ne felejts el a kérdést, a bölcsességről volt szó, azt hiszem ezen érdemes gondolkodni, tehát a beszélgetésünket a hírek után folytatjuk. Hát folytassuk, kedves Tolnai Klári, ott, ahol abba hagytuk, ahol a hírek megszakítottak minket. Arról beszéltünk, hogy van egy író, akinek a neve Paul Branton.
Igen.
És ez a név önnek nagyon sokat mond.
Igen, tulajdonképpen már gyerekkoromban is mindig valahogy más könyveket olvasgattam, mint a velem egykorú gyerekek. Azt hiszem, ez is egy velem született hajlam. Mindig volt bennem ilyen kutatási, keresési vágy, hogy honnan, hová, miért, ember, emberiség, élet, halál, vallás, Isten, stb. És miután hát egyoldalúan nevelkedtem katolikus hitben, csak azt tudtam, amit belém vertek és tanítottak, és mikor férjhez mentem, a Rátonyi Ákoshoz, akkor az ő édesanyja, az én anyósom, az egy nagyon érdekes egyéniség volt, egy ilyen világjáró furcsa öregasszony volt, aki többször volt Indiába, jogiknál járt, és tanulmányozta hindú vallást, és stb. No, ő, az ő kapcsán kerültek kezembe először hinduizmusról szóló könyvek, és hindu filozófia, és kínai filozófia, és buddhizmus, és ez a keleti dolog. Azóta is van bennem egy ilyen hallatlan kelet felé vonzódás, sokkal inkább mint nyugatra utazni, és jobb szeretek keletre. És őnála személyesen ismertem meg Paul Brantont, az Pesten volt akkor. Azt hiszem, hogy az anyósom fordította az ő könyveit magyarra, és ebből az alkalomból volt ő itt, aki rendkívül érdekes embernek ismertem meg, és elkezdtem a könyveit olvasgatni, közben kitört a háború, elszakadtunk nyugati könyvektől is természetesen, és háború után akkor írtam Londonba barátoknak, hogy küldjék meg a Branton könyveket, úgyhogy biztos a könyvállványomon látta ezt a pár kötetet, úgyhogy én magam is, tulajdonképpen azért tanultam meg angolul önmagamtól, hogy ezeket a könyveket fordítgassam. Hát ez lényegében egy európai nyelvre való lefordítás, európai gondolkodás és szokásokhoz való alkalmazása a bölcs hindu régi filozófiának, hogy lehet a nyugati civilizált világban is valaki hindu bölcs. Legfeljebb nem látják rajta kívülről rögtön. És én ezt nagyon szerettem, és nagyon nagy tartalmat adott mindig az életemnek. Nagyon sok nehézségen segíti át az embert. Nem különbözik sokban a elfogadott európai vallások lényegétől, csak gyakorlatibb, alkalmazhatóbb, és jobban bölcsességre nevel. Tehát az ember nem ugrik ki az emeletről, ha nem sikerül valami rögtön, és hát ezt nevezik bölcsességnek. Általában hát ezért láttam nálam a Brantot, mert valóban fordítgattam is sokáig, mint mondom, ezért tanultam meg angolul, de hát nagyon gyengén tudok fordítani. Magyarul nem tudok jól.
Ön ezek szerint nehezebb korszakain könnyebben átevezett?
Igen, sőt, hát ez most már szemtelenség is, hogy mondom. Nem csak mint hindu filozófus, hanem mint színésznő is. Nagy adomány nekünk színészeknek az, hogy ezt már nyilatkoztam sajnos sokat, de újra el kell, hogy mondjam, hogy minden, ami ér az életben, rossz. Azt, ha okosan vészeljük át, vagyis túléljük magyarul, és túl kell élni, mert tehetséges ember túl kell, hogy éljen minden megrázkódtatást, akkor az egy óriási nagy kelléktár rá alakul az emberben, amit ki tudja, melyik szerepnél, mit honnan vesz az a színész. Lent úgy nézik, azt mondják, hát ez a mozdulat, vagy ez a hangsúly, hogy honnan tudja ezt kitalálni. Az ember nem találja ki, hanem csak úgy benyúl, mert egyszer már látta, átélte, vele történt. Tehát minden, ami velünk történik, még sajnos egy közeli rokonnak a haldoklásából is tudunk, csúnyán mondom, hasznot húzni a színpadon, illetve hát vissza fölmutatni. Tehát persze, hogy ért. Hál' Istennek, hogy ért sok minden, de mennyire, hogy ért.
És ezek a nehéz korszakai elsősorban a magánéletéhez kapcsolódnak, vagy a színházi világhoz?
Nem, csak a magánélethez. Színházi életem elég simán ment. Ott semmiféle nagyobb zökkenő nem volt. Magánélet, hát az nem adatik meg minden mindenkinek. Nekem úgy látszik, hogy nem szabad se férjhez menni, se nem lett volna szabad, nem jelenbe beszélek. Illetve kellett. Minden megrázkodtatásával együtt szükség volt rá, mint kiderült, hiszen rengeteget eljátszottam olyasmit, amit enélkül nem tudtam volna úgy eljátszani. csalódásokat. Hát miket? Egy színésznő a színpadon ugyanazt csinálja végig korának megfelelően, amit az életben. 18 éves korában azokat a kislányokat játszak, aki ő 18 éves korában, stb. Tehát akkor eljön az az asszonyi korszak, amikor a szerelmi csalódások, bánatok, vállások, stb. Érik az életben, hopp, ott a színpad, ott a szerep is rögtön. Ott meg lehet mutatni. Tehát ez egy nagy ajándék, hogy így mondjam.
Azt hiszem, ezek után megkérdezhetem, hogy milyen szerepet játszottak az életében a férfiak? Döntően befolyásolták az egész életvitelét?
Nem, fordítva. Azt hiszem, engem nem lehet kibírni egy idő után. Ilyen oktató-nevelői házastárs vagyok, és ezt a férfiak általában nem bírják. Úgyhogy ezt teljesen egyetértek velük, mert nem sok vagyok, hanem nyomasztó, terhes. Nem tudom másképp ezt kifejezni.
Ezt így tudja saját magáról?
Tudom, igen, tudom. Igényes, minden percben igényes. És ez fárasztó egy férfinak. Ugye régi női mondás, vagy is szoktuk ezt ugye egymás közt mondani, hogy a férfiak miért a buta nőkhöz vonzódnak jobban, és mert hát ugye, egy házasságon belül nem egyetemi tanárra van szükség. Nem árt, ha mellesleg az is, de nem elsősorban arra is, hát szerelemben se. És én valahogy zavaró vagyok, mondom, nyomasztó vagyok, sok vagyok. Úgyhogy kicsit már férfi is vagyok. Ezért ettől.
És egyéb kapcsolataiban sok jó barátsága van, sok jó kapcsolata?
A barátságaim mind jók. Sőt, az összes volt szerelmi kapcsolataim is mind nagyon jó barátok utólag is. Mondhatnám, most jobb, hogy barátok vagyunk, mint akkor. Tehát ilyen szoros kapcsolatban nem jó velem lenni.
És rossz akarói vannak?
Hát azt nem tudom, ezt magának jobban kellene tudni. Biztos vannak, de hát nem
legalábbis
tudom.
Legalábbis érezte valaha életében, hogy munkálkodnak ön ellen?
Nem. Volt egy olyan korszak, az egyik ilyen rosszul sikerült szerelmi periódusban, hát ez természetesen a rivális nő, ugye? Hát ez világos. Szerelmileg is, és színpadilag is rivális volt. Hát ha csak ő nem, de különben nem. Én nem tudok róla. Biztos vannak színészi féltékenységek, de hát kiben nincs, hát ez mindenkiben van, de semmiféle ilyen kimondott rosszindulatú áskálódást nem tapasztaltam életemben.
És mindezek után tulajdonképpen elégedett azzal, ahogyan most él, hogy egyedül él, és mindezt végig gondolhatja, és mindenre visszagondolhat úgy, hogy itt ezt a hibát követtem el, vagy életemnek ebben a korszakában így és így viselkedtem, vagy mégis csak vágyik olyasmire, hogy valakivel, valamiféle emberrel együtt éljen per pillanat.
Nagyon nehéz erre felelni, mert is. Néha vágyom arra, hogy valakivel megbeszélni valamit, vagy egy közös könyv, amit jó lenne most hamar valakivel együtt elolvasni, vagy megjegyzéseket tenni rá, vagy kifejteni, vagy vitatkozni. Na most, ha beleélem abba magam, hogy van valakim, aki ott van, és a megbeszélés, és a könyv, és a minden egyéb után is ott van, és még mindig ott van, és még mindig ott van, és harmadnap is ott van, akkor hirtelen egy olyan egyedül ülök otthon, és elkezdek nevetni, hogy nem való neked senki.
Hát azt hiszem, ebben a kérdőre nem áll egyedül, úgyhogy ezt zárjuk is le.
Igen.
Beszéljünk a színházról, jó?
Igen.
Az életben minden változásnak örülni kell, nyilatkozta egyszer valahol. Miért van mégis olyan régen a madásban? Nagyon-nagyon régen, az egyik őstag, ha mondhatom.
Mert nem látok olyan nagy differenciát ma a színház és színház között. Nincs hova vágyni. Nem vágyom annyira a Nemzetibe, nem vágyom annyira a Vígbe, nem vágyom annyira, nem tudom, többi színházba. Nem látok egy olyan nagy, óriási különbséget, hogy akkor aztán teljesen megváltozik az életem színpadilag, hogyha én átmegyek a Víg színházba. Nem érzem. És ezt nagyon régóta így érzem. Különben én ilyesmiben nagyon hűséges vagyok.
És szeretné különbséget látni?
Hát szeretnék, persze, az lenne érdekes, egy kis más profil, itt más profil, ott. Én nem látok sehol semmilyen különböző profilt a színházakban. Tehát, hogy visszakanyarodjak oda, hogy miért vállalunk időnként ilyen teljesen ellenkező furcsaságot, hogy elmegyünk sanzont énekelni, vagy cirkuszporondjára kiállunk, és ott szerepelünk nyáron, vagy a Városmajorba, vagy nem tudom mi. Ezért, mert ez a változási vágy egy idő múlva olyan erős egy színészben, nem csak amit mondtam, hogy mert csak drámát játszik, hanem a saját légköréből is. Törőcsik Marika nem olyan régen nyilatkozta, és ezt már sokszor nyilatkozta, hogy miért nem adnak arra módot, hogy a színészeket kicsit keverni. Ő azt mondta, hogy milyen érdekes lenne neki egyszer a Darvas Ivánnal egy színpadon egy szerepe, nem filmmel összekerülni, színpadon. Vagy a Rutkai Éva a Madásba, vagy mit tudom én, tehát egy kicsit keverni a dolgokat, mert az egyhangúság aztán unalommá süllyed vagy fajul a végén, ez az igazság. Tehát így értettem én azt, hogy a változásnak mindig örülni kell, de abban nem látok változást, hogy egyik épületből átsétáljak a másikba. Ebben semmi változást nem látok.
És van olyan színész, mégis olyan kollega, akivel pályafutása alatt, legalábbis mióta Madácsban van, egyszerűen nem sikerült színpadon összekerülni? És nagyon szeretne?
Hát, hogy nagyon szeretnék ezt. Ilyen irányú vágyaim nekem van, nagyon nincsenek. Nekem inkább darabok iránt vannak vágyaim, darab mondani valók iránt, stílusok iránt, tehát egyszer másféle. Az, hogy melyik, hát részben mindenkivel filmeztem már. A színpadon nem is tudom, hogy kivel nem kerültem össze. Lényegében mindenkivel. Most a Várkonyi Zolit akartam hamar mondani, de vele is ezelőtt 20 évvel együtt játszottam már. Talán Latinovicsal nem játszottam együtt színpadon. Majdnem mindenkivel. Úgyhogy nem.
Önt inspirálja egy-egy kollega jelenléte a darabban, vagy teljesen magára hagyatkozik? Vagy éppen vissza tudja dobni egy nem megfelelő, az ön számára nem megfelelő kollega?
Igen, vissza tud dobni, igen, erősen. Irritálni tud, és hát hogy ne, hát óriási különbség, hogy kivel játszik az ember, és kivel van egy hullámhosszon, hát ez borzasztóan fontos, és kinek hogy tud a szemébe nézni, vagy ki nem néz rá, vagy annyira más stílust képvisel az illető, hogy nem találkoznak sehogy se lelkileg, és hogy ne, az nagyon befolyásol partner.
És rendező? Van olyan rendező, akiről úgy érzi, hogy nagyon szeretne a keze alatt dolgozni, hisz többször említette, hogy szereti az olyan egyéniséget, akik, hát hogy is mondjam, keményen tartják, ráncba szedik.
Na igen, de csak akkor, hogyha föltételezem róla, hogy ennek a kezébe adhatom az életemet, akkor verhet, üthet, akkor azt csinálta, amit akar. Hát...
nem kell neveket említeni, egyáltalán nem. Inkább sokkal könnyebben beszél saját magáról. Mit a gyengéjének szakmailag?
A klasszikus szövegmondás, tehát Shakespeare-ekben mindig gyenge vagyok, ez az igazság. Ezért nem is szerettem vállalni, nem is szeretek játszani. Én annak tulajdonítom, hogy nem végeztem semmilyen színiskolát, sőt, mint normál iskola is, nem egy reál gimnáziumba jártam, ahol mégis van irodalom versmondás, de hát egy kereskedelmi. Tehát kiesett az életemből teljesen a ritmikus versek. Hát hiába, hogy 4 éven keresztül a főiskolások mondják a rengeteg verset, ugye? Ami mindegy egy bizonyos szép ritmusba megy, és most én nekem a Shakespeare, tudom, hogy Gábor Miki mindig azt mondja, hogy ugyanúgy kell játszani Klári, mint a prózát. Csak az ezért jól hangzik ez a mondat, nem ugyanúgy kell, mert hiszen prózában hát az ember másképp nyög, és egyszerűbben, és közelebb fekszik hozzá. Egy kicsit mondjuk ilyen naturálisabb színésznő vagyok. Én nem, koturnuson nem tudok, nem... Pátosz, na ez a jó kifejezés, pátosz az hiányzik kicsit belőlem, ez például hiba.
Említette a főiskolásokat, erről eszembe jut az, hogy az önök pályáján, az ön szakmájában, hivatásában van-e konkurenciaharc, generációs konkurenciaharc, olyan, hogy jönnek a fiatalok, vagy nincs? Azt hiszem, hogy ez az egyetlen pálya, ahol ez nem okoz a nagy gond.
Nincsen, mert minden, mert a darabok az életről szólnak, életből egy rész kiragadva, és ott minden van, ott van 60 éves, van 50, van 19, van 20, tehát a 60 nem gondolhatja, hogy a 20-at majd ő játssza, és megfordítva. Úgyhogy ez mondjuk magától értetődően megy. Hát féltékenység annyiban van, hogy mondjuk 30 év, 30-40 év nőknél az egy olyan kor, amikor még 20-at is eljátszhat, de esetleg már 50-eset kap. Itt vannak kis fájdalmak, és kis bukfencek, és ilyesmik, de hát egy okos ember azon is túlmegy.
Igaz az a hír, hogy az utóbbi 3-4 évben ön többször visszaadott szerepet? Olyan szerepet, ami úgy érezte, hogy nem felel meg magának, hogy az illető...
Többször? Hát nem tudom. Mit is? Maga talán akkor tudja konkrétan, hogy mit. Ja, a Pergünkbe a Ózét.
Igen.
Például. Hát ez nem is nekem való lett volna. Vapsota nagyszerű. Nem nekem való lett volna. Az is egy ilyen klasszikus. Minden, ami klasszikus, kicsit vagy fél klasszikus, nem fekszik nekem. Nem. Tudom, hogy nem nekem való, és nem lennék benne jó.
És azelőtt is gyakran adott vissza szerepet?
Nem. Hát mi az, hogy is? Én nem adok vissza gyakran. Nem tudom, honnan szerezte ezt az értesülését, de nem adok vissza gyakran szerepet. Hát mit adok? Mit adtam vissza? Egyet még mondjam.
És miért van az, hogy egy színésznő nem adhat vissza, vagy nem ad vissza szerepet? Mindenáron szerepelni akar, speciál mondjuk éppen ön?
Nem, hát van egy szerződésünk. Én köteles vagyok. Van mi állásban vagyunk, nem?
Tehát akkor az Ózányot is kötelesség lett volna.
Na jó, játszani. De hát ez azért megbeszélés kérdése is, hogy ha egy mód van, akkor nem szeretném játszani. Most, ha mondjuk az igazgató olyan vagy a rendező, vagy akitől függ, hogy nem enged, akkor el kell játszani. Hát erre is volt már példa. Akkor köteles a színész.
Ön szemérmes a szó jó értelmében. Nekem legalábbis ez az érzésem, és ezt mások is, ha mondhatom, hogy aláhúzták. Mégis láttam olyan szerepekben, ahol úgy le kellett vetkőzni, és ezt idézőjelbe teszem a vetkőzést, úgy ki kellett adnia magát, és úgy ki is adta magát, hogy az már-már félelmetes volt. Ilyen például a Tennessee Williams Vágyvillamosának főszerepe Blanche, de Nórában is voltak egyszerűen döbbenetes pillanatai, vagy a pillantás a hídról, ahol nem is főszerepet játszott. Egy olyan alkatnak, mint ön, az ilyen szerepeket nyilvánvalóan rettenetesen nehéz eljátszani, tehát tényleg önmagából kell kifordulnia, nem?
Igen, nagy harc, a próbák ideje az a 4 vagy 6 hét, amíg egy darab kész van, és ha ilyen szerepen van, az egy rettenetes nagy harc, mert lényegében, hát hiába mondják, hogy színésznek nem kell karakter, meg nincs is, hát van, mindenkinek van egy saját egyénisége természetesen. Most az, hogy egy teljesen ellentétes életet belegyömöszöljek az én életembe, ahhoz az enyémet valahol meg kell szüntetni előbb, össze kell törni darabokra, és mikor az úgy sikerül nagy nehezen egy pár hét múlva, akkor kezd tudni életre támadni az a másik alak, akivé válni akar az ember. Hát ezt ilyen nagyon csúnyán és dadokban mondom el, mert ez egy kicsit számomra is misztikus folyamat, természetesen nem tudom akkor úgy nyomon követni, de utólag mindig visszatekintve érzem, hogy ez micsoda nagy háború volt én bennem. Nem a rendezővel van a baj, és nem. Az embernek önmaga énjével van, hogy mennyire tudok átalakulni azzá, az egy majdnem egy öngyilkossági folyamat, hogy előbb megöljem magamat, mert én magamat nem szoktam, ahogy maga mondja, mutogatni az én saját belső világomat az életben. De hát ez a nő, akit most el kell játszanom, ezt meg kell mutatnom. Hát most megint visszakapcsolok erre bizonyos művészi bátorságra, hogy azt szoktam mondani példának, hogy mintha egy cipzár lenne egy ember testén, így alulról fölfelé ki kell nyitni, és ki kell tárni, hogy mi minden csúnyaság van belül, ezt meg kell merni tudni mutatni.
Mint egy harakiri,
úgy van. És hát itt nincs szemérem, itt nem lett szemérem, szemérmesen nem lett egy szerepet eljátszom, akkor az nem jó, akkor az nem ember. Nem áll előttünk világosan egy kórkép, egy kórtünet, majdnem minden szerep egy kórkép, egy sűrített valami.
És ez a munka mégsem a próbák alatt zajlik, legalábbis nem ott a színpadon, nem a napi 4 óra alatt, mert Ön közismert arról, hogy nagyszerűen próbál, a próbán önnel semmi probléma nincs. Most, ha ezt a csatát, ezt a harcot önmagával ott kéne lefolytatni, azért ez bizonyára feltűnt volna a kollégáknak, a rendezőknek, és ez senkinek nem tűnt fel. Úgyhogy ez a munka, ez a vajúdás, ez valahol máshol történik, vagy máskor.
Igen, hát ez egész nap, és egész ébrenlét alatt. Tehát az mindegy, hogy villamoson, vagy üzletbe, vagy bevásárlás közben, vagy nem éjszaka forgolódba, vagy hát mindig, hát tulajdonképpen mondjuk egy író, így képzelem, hogy valaki hordoz magában egy témát, egy nagy regényíró, és akkor hát ez az a legutolsó mozdulat, hogy megfogja a tollat, és a papír elé ül, és elkezdi írni. Van, aki 10 évig forgolódik az ágyban, még a ceruzát meg tudja fogni, amíg ez kialakul. Ez ugyanaz a folyamat egy színészben is. Tehát az, hogy még fals hangjai vannak a próbán, meg azt mondja, itt még nem tudom majd ezt, hogy csinálom, most menjünk tovább, most itt ne álljunk meg, mert ott van egy fehér folt, ott nem biztos az ember, hogy itten mit is érez az a nő, miért itt leül, föláll, haragszik, nem, itt nem vagyok tisztában vele, tehát ezt most hagyjuk, ez majd megérik bennem. Most menjünk kicsit tovább. Hát így értem a harcot, hogy ez egy nagy küzdelem.
És ez a küzdelem, ez a gyötrelem, a színész, pontosabban az ön számára mikor ér véget? Mindenki munkájában van egy pillanat, amikor felsóhajt, amikor azt mondja, na, ez megvan, ezen túl vagyok, a kőműves, amikor felhúzza a falat, az orvos, amikor kimondja a betegre a baját, és meggyógyítja. Nekem az, hogyha ennek a beszélgetésnek vége lesz. Akkor én ezt a munkát elvégeztem. A színésznek ez a pillanata mikor van, amikor a próbák véget értek a premier napján, vagy amikor a darabot leveszik?
Nem, tulajdonképpen a premier napján, mondjuk ki nyíltan, mert olyan fajta munka még folytatódik, hogy mindig maradnak, egy szerep soha nem lehet tökéletes, mondjuk a maximális igényel premieren jónak kell lenni. De az ember pontosan tudja, hogy hol vannak azok a pici kis tisztázatlan, piszkos pontjai a szerepnek, vagy a darabnak, ahol hát nem maximálisan jó az ember. Most ezeken még lehet utólag próbálni, javítani az előadások folyamán. De ez már nem is szokott nagyon sikerülni. Valahol tulajdonképpen lezárul premierkor egy zsilip az emberbe, hogy ez a nagy megkönnyebbülés, hogy na ezen túl vagyok, ez sikerült. Hát ezeket a kis utólagos kis piszkokat majd kitakarítgatom, ha megy 50-szer, ha megy 100-szor, megpróbálom. De lényegében ez az igazság, hogy premierrel be van fejezve a fal, amit építettünk.
Köszönöm szépen. Befejezésül engedjen meg még egy kérdést. A múlttal kezdtük, fejezzük is be azzal, hogyha visszanéz életére és pályájára, akkor elégedett?
Én nagyon, igen. Nagyon.
Tulajdonképpen nem szabadna megkérdeznem, ezt a kérdést nem szeretem, hogy ha újra kezdeni, újra így csinálná?
Azt nem tudom biztosan, mert nagyon sok minden maradt ki ezáltal az életemből, nagyon szeretek utazni, szerettem volna missziós apáca lenni Indokínába, szerettem volna nagyon sok minden. Nagyon elég tágkörű érdeklődésem van ma is, és azt hiszem, hogy megtaláltam volna a kielégülést azért más területen is. Úgyhogy ez a kérdés, hogyha újra kezdeném színésznek, én azt kell, hogy mondjam, hogy nem biztos.
Köszönöm az interjút.
Elhangzott kettesben. Tolnai Klárival Szilágyi János beszélgetett, rendezte Bán Zoltán. A Report műsor 1974-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 26-án hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.